Tump István politológus, a Századvég Alapítvány elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Kezdhette volna mással Gyurcsány Ferenc a kormányzást, és kezdhette volna, ha Orbán Viktor nyer, mással a kormányzást, mint megszorításokkal?
Azt gondolom, hogy a költségvetésnek a krónikus hiányát azt mindenképpen rendezni kellett, rendbe kell tenni, de a módja azt gondolom most továbbra is vitatott, hogy ilyen arányban kell-e a bevételeket növelni, milyen arányban kell a költségeket csökkenteni, az állami kiadásokat csökkenteni, egyáltalán milyen hosszú távú koncepció egyében történjen. Van egy bokros csomagunk, vagy volt egy bokros csomagunk, azért annak sokféle tapasztalata van. Nem csak az a olvasata van, amelyiket a liberális közgazdászok szoktak rendszeresen hangoztatni, hogy a bokros csomag milyen fontos szerepet játszott abban, hogy az államháztartás hiányát csökkentette, és a magyar gazdaságot növekedési pályára állította. Azért igen súlyos szociális sebeket is okozott a magyar társadalom testén. Inflálta a fizetéseket, a nyugdíjakat, persze segített a rövidtávú stabilizálásban, csak hosszú távon komoly feszültségeket és gondokat okozott. Nem kéne még egyszer ugyanebben a hibába esni, hogy rövidtávú fiskális egyensúlyjavító intézkedésekkel ugyan elérjük a egyensúly javulását, de közben például a magyar társadalom humán infrastruktúráját tönkretesszük, szétverjük az egészségügyi rendszert, a szociális rendszert, az oktatási rendszerben is komoly sebeket ejtünk. Az államnak minősített felelőssége van, civilizatórikus funkciója van egy ország népességének, meg az ország működő képességének és humán infrastruktúrájának fenntartásában. Vannak olyan feladatok, amiket senki másra nem ruházhat át, és ezt nem lehet feláldozni rövid távú egyensúlyjavító intézkedéseknél. Azt gondolom, hogy egy egészségesebb közterviselési koncepció jegyében jobban szét kellett volna teríteni a terheket, új generációs szerződés, vagy egyfajta új társadalmi szerződést kellett volna létrehozni. Mindenki tudja azt, hogy öregelik a magyar társadalom, egyre kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, és ebből fakadóan az államra nagyon nagy terhek nehezednek a szociális és nyugdíjrendszer fenntartása miatt. Tehát, ha olyan lépéseket vezetünk be, amelyik csökkenti a versenyképességet rövid távon, és csökkenti a munkahelyeket, akkor miből lesz meg a növekedés forrása? Hogyan tudjuk helyre billenteni a megbomlott egyensúlyt? Hogyan tudjuk összhangba hozni a nemzeti fejlesztési terv prioritásait, a versenyképesség növelését és munkahelyek teremtését azokkal a rövid távú lépésekkel, amelyek munkahelyeket szüntetnek meg, és amelyek egyébként meg a vállalkozóink versenyképességét az adóterhek növelése miatt rendkívüli módon megnehezíti?
Ezek nehezen belátható dolgok, azért kérdezem, mert ha nem, és tudva, hogy Gyurcsány Ferencnek azért igen kitűnő szakértői vannak, akkor miért nem ezt választotta? Ki ne szeretne népszerű lenni?
Ezek könnyen belátható dolgok, de nehezen keresztül vihető dolgok. Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb módszer az mindenképpen az is, ezek bevált technikák, hogy hogyan lehet lefaragni a kiadásokat, és hogyan lehet azokat tovább terhelni, akiket eddig is már terheltünk, a bérből és fizetésből élőket, meg a magyar vállalkozókat. Nagy érdekcsoportokhoz nem merünk hozzányúlni, nem tudunk például új alkut kötni a multinacionális tőkével.
De neki ment a bankoknak?
Hát szimbolikusan ment neki a bankoknak.
A bankvezetők ezt ebben az önszékében másképp látják, ők nem látják ezt.
Hát persze, hát a bankvezetőknek ez az érdekük és szempontjuk, hogyha megnézzük, azért ez nem egy átfogó új alkúnak a része, hanem inkább ez is egy sarc jellegű beavatkozás rövid távon, hogyan lehet a költségvetés aktuális hiányát csökkenteni, és miután azt ígért neki, hogy majd ezt meg fogja szüntetni a kormány, nem szüntette meg, akkor természetesen ebből fakad a felháborodás. Tehát én úgy gondolom, hogy lehetett volna egy nagy átfogó társadalmi gazdasági megállapodásban, és csak ebben lehetett volna ebből a mély válságból kilábalni, de ehhez először a múltat be kellett volna vallani. Nyilvánosan, egyértelműen, hát ezt a súlyos eladósodást, hogy az adósságállomány ilyen hihetetlen mértékben megnövekedett, hogy felelőtlen gazdaságpolitikát folytatta. Most lehet azon vitatkozni, hogy ez már belenyúlta az Orbán kormány utolsó időszakában, vagy nem, de már ez a kormány sem hárítja el magától a felelősséget, hogy az elmúlt 4 évben minden gazdasági szakember azt mondja, hogy igen súlyos felelősség terhelje a megyesi Gyurcsány kormányt azért, hogy nem kormányzott, hanem tulajdonképpen eladósította az országot, és ezzel a csőd szélére sodorta a magyar államháztartást. Sőt, mi több, még a külföldnek is kozmetikázta a számokat, hazudott az Európai Uniónak, és a választási kampányban is eltitkolta az emberek előtt az ország tényleges helyzetét. Tehát ezzel kellett volna indulni. Tehát a múlt bevallásával, és akkor lehetett volna erre, talán lehetett volna építeni egy új társadalmi konszenzust, egy újfajta kiegyezést. De ennek a történelmi esélye elszállt, elvileg Gyurcsány Ferenc hordozta ezt a lehetőséget, hogy ezt megpróbálja. De a kisebb ellenállás irányába ment, saját csapatának a torkán. Lenyomta, és úgy gondolta, hogy a 30 mandátumos többség, a megszerzett politikai győzelem, a külső támogatás az elegendő, hogy bajban keresztül verje mindenkit, és ő a reformok nagy élharcosaként, a magyar modernizátorként bevonul a magyar történelembe. Helyette most éppen úgy alakul a helyzet, hogy Gyurcsány Ferenc az, akiről egyre inkább az a nézet kezd kialakulni, hogy zsákutcába vezeti a magyar politikát.
Az összödi beszéd után zavargások voltak Magyarországon, ezt mindenki megtapasztalhatta. A két nagy párt, mintha kényszerpályára került volna. A Fidesz hazugozott, a szocialisták pedig kávisoztak. Lett volna esélye bármelyik oldalnak lelépni erről a pályáról?
Hát én úgy gondolom, hogy azután, hogy a kialakult megmozdulások első lépései mindenképpen spontán tiltakozások voltak. Az ellenzék nem tette azt, hogy teljesen kivonul mögül, és azt mondja, hogy hát én nem veszem fel a fonalat, és nem kezdem el kritizálni a kormányt, és nem követelem azt, hogy ezt ebben a helyzetben valamit lépjen. Igen, egy megoldás lehetett volna, valószínűleg Gyurcsány Ferencnek azonnal be kellett volna jelenteni a lemondását.
Ez az egy megoldás lett volna? A bizalmi szavazás, amit a köztársasági elnök is megjelölt, mint a kormányzati bánság megoldásának módját. A helyzet úgy a parlament kezében van, mondta. Nem elegendő erre?
Hát, mint kiderült, nem. Én azt gondolom, hogy ez nem állította vissza a bizalmat, a kormányzás minősége nem lett jobb, a problémák azok szaporodtak. Maga a kormányfő is elismeri ezt, hiszen azt mondta, hogy nem fog cserélni a miniszterei közül senkit, és ki kellett cserélni 3 minisztert, 2 talán nem is önszántából, 2 kulcsfontosságú területen, az egészségügyi területen és a rendészeti területen. Ezzel gyakorlatilag indirekt módon beismerte a kudarcot.
De a minisztercsere az nem lehet a kormány stabilizálásának eszköze is egyben?
Akkor igen, hogyha ez egy előre tervezett és egy következő lépcsőfokot jelentő, vagy tovább a reformokban a tovább lépést jelentő lépés. De hát ez nem, ez egy tűzoltás volt. Ez egy kialakult feszültségben valamilyen módon le kell vezetni a krízist, és ez egy krízismenedzselő megoldás volt. Hát még lehetséges, hogy Gyurcsány Ferenc úgy fogja gondolni, ez egy lehetséges forgatókönyv, hogy a radikális kormány átalakítással próbál kimenekülni ebből a helyzetből, és megprogramizálni a mostani szituációt, de én úgy látom, hogy most már a saját pártján belül is elfogyott mögüle ez a fajta támogatás, ami egy ilyet lehetővé tesz, mert ez érdekeket fog sérteni, status quo-t fog sérteni, és úgy látom, hogy a koalíciós partner is, hát nem véletlenül beszéltünk a műsor elején arról, hogy az SZDSZ vagy politikai PR játszma okán, vagy ténylegesen azt fontolgatja, hogy kilép a koalícióban, ami egy abszolút új helyzetet teremt a magyar politikában.
De az, hogy a miniszterelnöknek, ahogy a kötetben fogalmaznak, elfogyott a politikai tartaléka, az egy választási hiányos helyzetben okoz valamit?
Hát okoz akkor, hogyha a miniszterelnöknek az a szándéka, hogy nagy átfogó reformokat próbál indítani, illetőleg továbbvinni. Mert akkor ehhez nem kapja meg a támogatást.
Benyújtja a törvényeket, de sorra leszavazzák?
Hát például egy ilyen helyzet is előfordulhat. Hát most nem véletlenül azt látjuk, hogy a törvénygyár egy darabig üresen működött, most így az utolsó napokra hihetetlen mennyiségű törvényt terjesztettek be. Nem véletlen. A lojalitás felmondásnak az első jele, hogy a szocialista párt azt mondta, hogy nem hajlandó itt az utolsó napokban tömegével elfogadni olyan törvényeket, amelyek azért vannak súlyos társadalmi konzekvenciák, talán ezeket alaposabban elő kell készíteni, komolyabban meg kell vitatni. Ez már összefügg a kormányzás minőségével és a közigazgatási lát állapotával, amely például ennek a kormányzásnak egy nagyon fontos következménye. Én elhiszem, hogy a kormányzati átalakítások, a közigazgatási átalakítások azok stratégiailag fontos pontokat és célokat tűztek ki, de ami megvalósult belőle, az gyakorlatilag szétvette a minimális szakmai szolidaritást a közigazgatáson belül, a politikai zsákmányrendszer részévé tette a közigazgatás felső vezetését, és most már úgy tűnik, hogy ez még lejjebb is akar menni, és területi szinten is nagyfokú bizonytalanságot idézett elő. Még akkor is, hogyha a reformok első periódusában mindig a negatívumok jelentkeznek, ez túl sok. Túl sok egy olyan helyzetben, amikor nagy átfogó reformokat kell a közigazgatás segítségével megvalósítani, és akkor, amikor az Európai Uniós pénzek fogadásában és hatékony elköltésében a magyar közigazgatásnak döntő jelentősége van, és hogyha ez zilált, zavart állapotban van, akkor az a hozzáférésünket jelentős mértékben csökkenteni fogja.
Innen folytatjuk a hírek után. Stumpf István politológus, az Ázad Bég Alapítvány elnöke, az Arena vendége.